Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagybodó Tibor. A lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2018. november 13-án este 8 óra 13 perckor meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a lélektükör szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. Szakemberek állítják, hogy létezik egy felsőbbrendű gépezet, amely irányítja tetteinket és egyengeti az univerzális rendszert. Nevezhetjük ezt felsőrendű hatalomnak, Istennek vagy bármi másnak, egy a biztos, hogy létezik. Az ez alatt lévő erőket egyszerűen tudatosságnak nevezzük, és ez ad számunkra energiát, és ha úgy tetszik, hatalmat. Az élet minden formája csatlakozik ehhez a felsőbbrendű hatalomhoz, amelynek alapvető bázisa az az erő, amit szellemnek nevezünk. Ma esti témánk a szellem és a lélek. Meghívott dr. Ungvári Zrínyi Imre, egyetemi docens, a Bábesbolyai Tudományegyetem történelem és filozófia karának, a Magyar Filozófiai Intézet egyetemi előadó tanára, akit egyben köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Docens úr, jó estét kívánunk, köszönjük, hogy éltél a meghívást lehetőségével, és hogy a következő órában a lélektükör vendége vagy.
Jó estét, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is, és remélem, hogy érdekes perceket fogunk együtt tölteni.
Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A lélektükör mostani elérhetőségei: SMS üzenőfala 0740-274-165, a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető címünk marosvásárhelyradio.ro. Kérjük, hogy aki teheti, keressen rá az interneten. Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió lélektükör Nagybodó Tibor. Imre, ma tehát többek között arra keressük a választ, hogy mi a szellem és mi a lélek. Kérlek, hogy kezdjük innen ezzel a kérdéssel a beszélgetést.
Hát tulajdonképpen a lélek, a tudat, a szellem, ezeknek a szavaknak a jelentése a mindennapi nyelvben különböző hagyományokból táplálkozik, különböző korszakokból. Tehát a nyelv egy síkúnak tűnik, de nem az. A nyelvnek különböző történelmi rétegei vannak, és ezeknek a szavaknak a jelentésében is benne vannak ezek a különböző rétegek. Most tulajdonképpen az első kérdés, hogy mi is a lélek, erről már a múltkor beszéltünk. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a lélek az életfunkcióknak az egyik nagyon fontos összefoglalása. Különböző életfunkciók, különböző lelki funkciók jelentkeznek. Ezeknek egy része összehangoló funkció, a különböző funkcióknak az összehangolása. A másik része reflektáló funkció, olyan értelemben is, hogy érzéseink vannak, benyomásaink, elképzeléseink, és ezeknek a reflektáló funkcióknak a magasabb szintjén helyezkednek el azok, amelyeket tudatos funkcióknak nevezünk. Ezeknek a tudatos funkcióknak például képzetek, emlékek, különböző észlelések, gondolatok, egészen a gondolatokig, gondolatmenetek, a különböző tudatformákig, kezdve a vallási, művészi, filozófiai, tudományos különböző tudatformákat. Tehát az emberi reflexiónak az azonnali létállapotát, testi, lelki állapotát számbavevő egyik aspektusától egészen az egész kultúrának, civilizációnak az összefoglaló nagy reflexióig. Tehát a lélekből indul ki mindez. Na most ennek az az aspektusa, amelyik a tudatos funkciókat foglalja össze, például azt mondjuk, hogy valaki intellektuálisan valamire összpontosít, azt mondjuk, hogy tudatában van. Tehát tudatában van valaminek. Általában a tudat a léleknek a megismerő intellektuális szempontú funkciója, szemben az érzelmi, az irracionális funkciókkal. Na most a harmadik szempont a szellem, és hát tulajdonképpen a lélek és a szellem viszonyát kérdezted, azt mondhatnám, hogy hétköznapi értelemben általában a nem anyagi létezőknek a megnevezése, de ugyanakkor a szellem a magasabb rendű tudati funkcióknak is az általában való megnevezése, szellemi működésekről beszélünk, akkor, amikor magas szinten reflektált tudati műveletekről beszélünk, és általában a kultúrának az elvont, elméletibb vagy művészi részét is a szellemi világnak hívjuk, vagy azokat a tudományokat, disziplinákat, amelyek a kultúrának ezzel az elvontabb oldalával foglalkoznak, szellemtudományoknak hívjuk. A filozófia értelemben a szellem az mindenek előtt egy perspektívát jelent. Tehát szellemi távlatban tekinteni valamit, azt jelenti, hogy nem pusztán a saját állapotomra való reflexióként, hanem a saját állapotommal számolva, a saját állapotomat a tudat elvonatkoztató képességén keresztül, mint egy zárójelbe téve, olyan a világgal kapcsolatos, vagy a lét különböző aspektusaival kapcsolatos kérdésfelvetésekbe merészkedünk, amelyeknél akár a mi létünk, akár maga az egész világ léte tárgyiasítva van. Tehát a gondolkodásunknak ez a tárgya. Alávetjük azoknak az elképzeléseknek, adott esetben mondjuk, ha ez pozitív tudományokban lennénk, azt mondanánk, hogy méréseknek, vagy alávetjük különböző hipotézisek ellenőrzésének, tehát feltevéseket fogalmazunk meg egy működésre vonatkozólag, és meghatározott módszerek alapján ellenőrizzük ezeket a feltevéseket. Tehát azt mondhatnám, hogy a szellem az a szint, az a gondolkodási szint, ahonnan tulajdonképpen képesek vagyunk kiemelkedni a létezés szférájából. Nagyjából ezt tudom válaszolni.
Tanár úr, amikor lélekről beszélnek, általában az anyagival szemben a szellemi létet értik ez alatt, de a szellem szót sok más értelemben is használják. De hogy is van ez? Milyen a viszony, vagy milyen viszonyban a lélek, a szellem, vagy a tudat kifejezésének tartalma között?
Tulajdonképpen a szellem szónál is fontos figyelembe vennünk mindazt, amit a múlt alkalommal a lélekről elmondtam. A lélek, azt mondtam akkor, nem egy olyan funkció, és nem egy olyan realitás, amit magunkkal szembeállíthatunk. A lélek, és általában, amikor lélekről beszélünk, a saját lelkünkre gondolunk, senki másnak a lelkéhez nincs közvetlen hozzáférésünk, tehát ilyenkor saját magunkra gondolunk, arra, aki mi magunk vagyunk. Persze azt mondjuk, hogy test és lélek vagyunk, viszont ezt a két részt csak művi úton, csak elvonatkoztatás útján lehet elkülöníteni, és semmiképpen se érdemes szembeállítani őket. Noha az előbb említettem, hogy a szellem pozíciójából mindkettő tulajdonképpen szemlélhető, funkciókba állítható, és műveleteket végezhetünk velük. Azt mondanám, hogy a szellemről ugyanazt állíthatom, hogy a szellemet nem szabad semmiféleképpen valamilyen szubstanciának tekinteni, úgy, ahogy egyébként a filozófia sokáig tekintette, ókori, középkori filozófia, amit szembeállítunk valamiféleképpen az anyaggal. Tehát mert azért sem, mert a szellem az emberi funkcióknak egy magas szervezettségi szintje, ha pedig azt mondom, hogy emberi funkciók, akkor azt mondom, hogy az anyagi fejlődésnek, a természeti fejlődésnek egy magas szintjén megjelent funkcióról van szó. Tehát ha én ezt a két dolgot, az anyagit és a szellemit elkülönítem egymástól, szembeállítom egymással, akkor eleve egy hibát követek el. Az viszont igaz, hogy az anyagi világban általában oksági tényezőkről beszélünk, tehát okok determinálják ilyen vagy olyan módon való működésre az anyagi világot és az anyagi világon belül minden egyes részt. Viszont a szellem szférájában, a lelki szférában is végbe megy valami, ami a tudatosság és a viszonyulás, a reflexió, a visszahajlás arra, ami történik, az eltávolodás, és ezáltal egy másfajta működés szintjén helyezkedünk el. Például ilyen működés az értékelés is, mindig értékeljük a magunk állapotát. Értékeljük akkor is, hogyha nem fejezzük ki ezt valamilyen értékkifejezésben, például jól vagy rosszul érezzük magunkat, otthon érezzük magunkat, vagy idegenül érezzük magunkat, kiismerjük magunkat a dolgok között, vagy nem ismerjük, el vagyunk vesztődve a dolgok között, el vagyunk vesztődve a világban, akár el vagyunk vesztődve a gondolatainkban, ez is megtörténhet. Tehát, hogy ezekben a helyzetekben komplex folyamatok zajlanak, ami semmiképpen sem írható le pusztán oksági alapokon, bár mindeniknek van kiinduló pontja, van meghatározottsága, de a reflexió az nem egy oksági művelet, az egy az ember szabadságába tartozó, illetve az emberi agyfunkcióknak egy tudatos felhasználása.
Egyezünk meg abban, hogy olyanok is vannak, akik azt állítják, hogy az emberi test csupán egy bioruha, és valójában a lélek és a szellem lakja.
Hát ez tipikusan az az eset, amire az előbbiekben azt mondtam, hogy nem szerencsés, ha megtesszük. Valóban el lehet ilyen szinten különíteni a testet és a lelket. Tulajdonképpen a test és a lélek még abból a tudományosan helytálló szempontból sem elkülöníthető, hogy a léleknek vagy a szellemi működésnek egy konkrét helyet, egy konkrét lokalizációs pontot vagy szférát határozunk meg, ugyebár rendszerint ezt a magasabb rendű idegműködésekhez, az agyműködésekhez kötik. Ebből a szempontból figyelembe kell vennünk, hogy nem csak a legmagasabb elvonatkoztatási szint működik, hanem az embernek a testével, a teste minden egyes részével, az érzékelésével és különböző komplex érzékelési folyamatokkal kapcsolata van. Tehát ezért azt mondom, hogy szó sincs itt valamiféle ruháról, olyan ruháról van szó és olyan lényegiségről van szó, amelyek jól össze vannak nőve és semmiféleképpen nem szakíthatók el egymástól.
Tisztázzuk azt is, hogy mi a lélek és mi a szellem feladata.
Elég nehéz feladatokról beszélni, mert rögtön azt is megkérdezném, hogy ki az, aki ezeket a feladatokat kijelölte. Tehát itt tulajdonképpen események zajlanak az emberben. Ha azt gondoljuk, hogy persze az élet szempontjából és az emberi élet folyamatok szempontjából meghatározhatjuk a különböző funkciókat, a léleknek mindenek előtt a testi folyamatok összehangolása és a testi folyamatokra való reflexió a feladata. A szellemnek a feladata az, hogy mindezeknek az alapján, de ezektől elvonatkoztatva, ezektől relatíve, gondolatilag, képzeletben eltávolodva, és ezeket tárgyasítva, ezek között tudatos viszonyokat állapítson meg, ezeket a viszonyokat próbáknak vesse alá, illetve ezeknek a viszonyoknak újabb és újabb körülmények között való elképzelésével az emberi élet számára alternatívákat dolgozzon ki. Tehát, hogy az, ami van, és az, amire a lélek révén mi reagálunk, esetleg lehetne másképp is, lehetséges volna, és hát ez a filozófiának az ősi kérdése, hogy ne legyen, miért van inkább a létező, és miért nincs sokkal inkább a semmi. Tehát lehetséges volna, hogy semmi sem létezzen. Tehát visszamenni a legősibb, legeredendőbb kérdésekhez. Tulajdonképpen, ha a szellemnek van feladata, pontosan ez, hogy a meghatározottságainktól függetlenítve magunkat tudjunk valós alternatívákat felállítani.
Kedves Imre, köszönjük az eddigi válaszaid. Most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.
Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen, szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő, ez tényleg szerelem. Látom, hogy hogy elsuhan, felettem egy madár. Tátongó szívében, szöges drót csőrében, szalmaszál, magamat ringatom, még ő landol egy almafán. Az Isten kertjében, alma volt én halál. Vágtad még tovább veled az ében, az álmok foltos indián lován. Egy páltos szívre meg a konyha késben, talpam alatt sár és ingován. Látom mindenhol, meretten nézek a távolba, otthonom kőpokol. Szilánkos mennyország, folyékony torz tükrő, Szent János bogara, fényében tündököl.
Folytatjuk a beszélgetést a ma esti Lélektükör meghívottja, dr. Ungvári Zrínyi Imre. 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és a javaslatokat. Ismétlem röviden az elérhetőségeket. SMS üzenőfal a 0740-274-165, Facebook kapcsolat Marosvásárhelyi Rádió, Lélektükör, Nagybodó Tibor. Ma tehát többek között arra keressük a választ, hogy mi a szellem és mi a lélek. Időközben dr. Sümegi Pál tanszékvezető professzor is írt a Lélektükör Facebook oldalára. Idézem szó szerint: gratulálok a műsorhoz, nagyon nehéz témakör, de nagyon fontos erről is beszélni, hiszen a világunk egyik legnagyobb gondja, hogy mindkettőről elfeledkeztek a vezetőink. Imre, kérlek, hogy szólj hozzá a gondolathoz.
Hát, hogy mi a kettő, amiről elfeledkeztek, ez is a Facebook üzenőfalon ott van, tehát főleg itt az Atlanti régió peremén, írja Sümegi Pál professzor, terjed szét az emberi problémakör, nem véletlen, hogy a lélek és szellem kapukon keresztül, ezt én egész pontosan nem értem a lélek és szellem kapukat, de ezt írja, áramlanak be a vallási, ázsiai vallási központok elképzelései. Na most, az előbbi gondolatmenetet folytatva, tehát hogy a szellem az egy perspektíva, ráadásul egy olyan perspektíva, ami a kultúra egészét átfogja, azt kell mondanom, hogy igen, van egy európai, ezen túl akár egy kelet-európai perspektíva is, ami tulajdonképpen az európainak része. Ennek a szellemi perspektívájához tartozik a filozófia is, aminek az álláspontjáról én igyekszem beszélni, és amit a múlt adásban úgy fogalmaztam meg, hogy számomra csak azok a kérdések léteznek, amelyekre észszerű válaszokat tudunk adni, tehát amelyek képesek kiállni a tapasztalati és a logikus bizonyításnak a próbáját, de természetesen jól tudom azt, hogy mások számára más kérdések is léteznek. Ide tartoznak természetesen a vallási kérdések is, ugyanúgy szellemi perspektívát jelentenek, mint a filozófiai perspektíva. Hogy ezen belül mondjuk egy európai perspektívához konkrét vallást vagy vallásokat kötünk, ezt rendszerint a kereszténységben szokták megtalálni, bár hozzátenném, hogy Európa történetében a kereszténység mellett mindig is voltak más vallási szempontok is, és valláson kívüli szempontok is, és hogy jó ideje már, és ezt nem az utóbbi 20-30 vagy 50 év, nem is az utóbbi 100 év kapcsolata, hanem már az ókortól kezdve az ázsiai vallási központoknak az elképzelései beszűrődnek valóban, és megtermékenyítik az európai kultúrát. Itt csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy Pitagorász, aki filozófusként és matematikusként és még sok más területnek az úttörőjeként nagyon fontos gondolkodó, egészen döntő módon és bizonyított módon indiai befolyás alatt állt, hitt a lélekvándorlásban és ehhez hasonló gondolatokban. Ezt csak azért mondtam el, hogy lássuk, hogy bizony nem könnyű külön tartani ezeket a szempontokat, tehát ezek gyakran összekeverednek, és ha azt gondoljuk, hogy az egyik közelállami hagyományunkhoz, a másik meg távol áll tőle, hát itt a Pitagorász esete, akiről nem mondhatjuk azt, hogy nem áll közel a mi hagyományunkhoz, és benne már pár ezer évvel ezelőtt össze volt keveredve ez az ázsiai befolyás az európai világra. Én azt hiszem, hogy ezeknek a befolyásoknak a kérdése, vagy a különböző szellemi perspektívák idézőjelben tisztán tartásának a kérdése egy elhibázott gondolat. Tehát a Földnek és általában az embereknek, akár két személyben is gondolkodva, de hogyha népekben és kultúrákban gondolkodunk, annál inkább, az egyik legnagyobb esélye, ha tudnak élni vele, hogy tanulhatnak egymástól valamit. Én nagy híve vagyok ennek, hogy egymás perspektíváit megismerjük és tanuljunk belőle valamit.
Következzen most Ildikó kérdése. Az biztos, hogy minden ember testből és lélekből áll. Ezt úgy kell értenünk, hogy az egyéni lélek az egy köztes realitás, amely közvetít a fizikai, testi és a szellemi világ között. Köszönjük a kérdést, várjuk a válaszot.
Nagyszerű észrevétel, tehát, hogy a lelki realitás az valami köztes funkciót foglalna el a testi és a szellemi között, ez egy érdekes elképzelés, és ennek nagy hagyománya van a filozófiában is, illetve hát a lélekről való gondolkodásban is. Ennek csak egy apró hibája van, hogy ez is a testet a lelkitől függetlennek képzeli el. Tehát minden test, ami élő test, tehát ha életről beszélünk egy testben, és itt bizony sok esetben nem is olyan fontos, hogy milyen magas rendű vagy alacsony rendű ez az élet. Tehát egyáltalán az élettel mindig valamilyen funkció, az életet támogató, érző, reagáló képesség összekapcsolódik, és hát természetesen a különböző fejlődési szintekkel ez egyre bonyolultabbá, egyre összetettebbé válik. Kezdetben még csak különböző pontokról beszélünk, más szinten már különböző diffúz funkciókról az egész az illető élőlénynek az egész testét behálózó funkciókról, aztán megjelennek bizonyos központok, amelyek végül egy központ, amelynek az uralma alá, vagy tulajdonképpen a funkcionális dominánciája alá tartozik az egész folyamat, és hát természetesen az embernél, ahogy az előbbiekben mondtuk, a magasabb rendű szellemi-lelki funkciók is. Na most igen, az ember esetében egy kicsit képletes kifejezést használjuk, egy átlelkesített test, és ennek egy domináns funkciója a lélek, bár ez is egy vitatható kérdés, hogy mennyiben domináns a lélek ebben az esetben. Igen sokan mondták, hogy a test bölcsessége is ér annyit, mint amennyit a lélek bölcsessége. Tehát, hogy a testnek az összetett funkcióinak a rendje, az tulajdonképpen enélkül a léleknek semmiféle külön funkcióját nem tudnánk felépíteni, nem tudnánk megérteni. Tehát itt továbbra is ezt a szoros összefüggést tudom hangsúlyozni. Viszont azt mondhatnám, hogy igenis, van egy köztes közvetítő funkció, tehát ez az a, ha úgy akarjuk mondani, az az ugrópont, ahonnan a szellemi reflexió az képes elvonatkoztatni a konkrét élet funkcióktól, és képes már a világra, a világ egészére, a létezőknek a feltételeire rákérdezni.
Következő kérdés egy hallgatótól, hogy meg tud-e halni a lélek?
Hát ez egy nagyon furcsa kérdés, mert rendszerint a halált, azt a test halálaként szoktuk elgondolni, és ilyenkor azt gondoljuk, hogy az életfunkciók szűnnek meg, tulajdonképpen a lélek jelenti ezeket az életfunkciókat, az életfunkcióknak az összehangolását. Na most, ha ezek a viszonyok elromlanak, tehát hogyha beáll a halál, akkor tulajdonképpen ezek a lelki funkciók nincsen már, amit összehangoljanak, összekössenek, és ilyen értelemben a lélek meg tud halni. Rögtön hozzátenném, hogy ennek számos költői, művészi, vallásos és egyéb elképzelése is van, tehát azt, ha már olyan gyakran elszakítják a lelket a testtől, akkor szokás a lelket örök életűnek tekinteni a múlékony testhez viszonyítva. Az a kérdés, hogy meghal a lélek, az valami olyasmit jelent, hogy még a test valamilyen átlelkesítő ereje is megszűnik, a testet átlelkesítő erő megszűnik, és hogy tulajdonképpen a lélek elvesztődik valamiképpen ennek a funkciónak a számára. Más értelemben viszont, a hétköznapi értelemben azt szokták mondani, hogy aki valamilyen nagy megrázkódtatást él át, aki emiatt valamilyen, tehát ezt traumának szoktuk nevezni, és valamiféleképpen a léleknek a kapcsolatteremtő, de most már nem az emberi funkciók között kapcsolatteremtő, hanem a szociális kapcsolatteremtő funkciói sérülnek, és emiatt a trauma miatt az ember egyre kevésbé lesz képes más emberekkel fenntartható, egymásra bizalommal tekintő, egymás jólétét fontosnak tekintő, egymásra támaszkodó funkciókat kialakítani. Hát még életében is szokták mondani egy emberről, hogy meghalt a lelke. Tehát, hogy a lelki együttműködés, a lelki bizakodás, a lélek kreativitása, például valaki nagyon berögződik bizonyos rutinokba, azt is szokták mondani egy rutinszerűen végzett munkára, hogy lélekölő munka. Tehát, hogy bizonyos értelemben beszélhetünk erről, hogy meghal valakinek a lelke, de természetesen nem arról van szó, hogy egy élő embernek meghalhat a lelke, hanem a lélek megszűnik létezni a test funkcióinak a megszüntével.
Olvasom Mihály kérdését. Ha már Istenről is beszélünk, mi a véleményed az evolúcióról?
Hát itt már a beszélgetés során érintettem az evolúciónak a kérdését, és tulajdonképpen a kérdésben érzek valami ellentétet, tehát a Isten és az evolúció közötti ellentétet. Na most rögtön hozzátenném, hogy én mindabban, amit mondok, az evolúció talaján állok, de ettől függetlenül nem tartom az Isten fogalmat és az evolúció fogalmát egymást kizáróknak. Én rögtön hozzátenném, hogy nagyon szűken és nagyon leegyszerűsítő módon gondolkodik az, aki az Istent csak úgy tudja elképzelni, hogy azt Isten létét az evolúció bármilyen módon csorbítaná. Miért nem lehetne, ha elfogadjuk az Isten hipotézisét, miért ne lehetne azt gondolni, hogy Isten az evolúció által hozta létre mindazt, ami a világban van. Tehát erre csak azt mondanám, hogy aki e szerint gondolkodik, az a 19. századot megelőző Isten képzettel rendelkezik, és úgy, ahogy az evolúció az egy valamikor rendkívül újszerű, és adott esetben az illető korszakban, 19. században botrányosnak számító elméletnek számított, gondoljunk ezekre az úgynevezett majomperekre, és azoknak a bizonygatására, hogy de hát az ember nem a majomtól származik, természetesen az evolúció nem is feltétlenül azt állítja, hogy a majomtól származik, hanem azt mondja, hogy közös őseik voltak, és hogy hosszú folyamatok alatt alakultak ki ezek a dolgok. Tehát úgy, ahogy ennek az evolúciós elméletnek rugalmasabb, érdekesebb, újabb változatait is kénytelenek voltunk idővel megtanulni, én azt hiszem, hogy nem árt a vallásosságnak és a vallásos lelkületnek, az Istenbe vetett bizalomnak, vagy az Istenről való gondolkodásnak újabb és újabb változatait is kipróbálni. Egy dolgot mondanék, hogy filozófiai szempontból miért fontos az evolúció. Az emberek gyakran tapasztalták azt, és most hát nem igazán szoktam túl sok filozófus nevet emlegetni, különösen akkor, hogyha nem filozófusnak szól az előadás, de Descartes azt mondta, hogy a világ észszerű. Az észszerűség az emberek között a legjobban van szétosztva, stb. Stb. Nagy gondolatnak számított akkoriban, mert ez azt jelentett, hogy észszerű magyarázatokat kereshetünk, ugyanakkor egy elég gyenge és támadható gondolat is volt, mert felvetette azt a kérdést, hogy már miért lenne a világ észszerű? Illetve, hogyha a világ észszerű, akkor miért pont az ember esze szerint van berendezve ez a világ? Most erre lehetne egy olyan választ adni, amit tulajdonképpen Descartes is gondolt, hogy ez valamiféleképpen Isten rendelkezett így. Akár így van, akár nem, amit természetesen senki se tudhat. Meglepő lenne az, hogy a világ az ember esze szerint, az emberi észszerűség szerint lenne berendezve. Ha egyáltalán az Isten hipotézist felveszünk, akkor inkább azt mondanám, hogy az Isten észszerűség szerint kellene legyen berendezve, amit mi emberek, amennyiben a hagyományos ember-Isten viszonyt gondoljuk, a magunk tökéletlenségével semmiképpen se érhetnénk fel észre. Viszont, és itt fordul a kocka a filozófiában, Hegel visszatérve Descartes kérdés felvetésére azt mondja, ez a kérdés fordítva van feltéve. Nem a világ észszerű, hanem az ész világszerű. És ez erre igenis megfelelő magyarázatot ad az evolúciós gondolkodás. Azért világszerű az ész, mert az ember több százezer év alatt, ami alatt kialakult, kénytelen, kelletlen, bár mondjuk nem igazán látom okát, hogy miért kellett volna tiltakozzon ez ellen, kénytelen, kelletlen alkalmazkodott a világ működéséhez. Azok, akik nem voltak képesek a világ működéséhez alkalmazkodni, elpusztultak. Tehát az ész úgy alakult ez alatt a folyamat alatt, és ez a folyamat, hogy úgy mondjam, ma is bizonyos értelemben még finomodik, de pedig egy másik szinten, nem feltétlenül az evolúció szintjén, hogy az ember egyre jobban, az ember esze egyre jobban megközelítette a világ működési módját, ettől függetlenül még mindig azt mondom, hogy a világ roppant komplex, és távol állunk attól, hogy a világ minden működés módját értenünk és megismernünk.
Emil kérdése, az emberi lélek be tud-e fogadni bármilyen szellemiségű képességet, képességeket?
Érdekes gondolat. Először is azt kell mondanom, hogy ha valami képességként határozzuk meg, akkor mindenképpen egy léleknek a képességére kell gondolni, és természetesen emberi lélek képességére, illetve hát ennek analógiájára elképzelhetünk állati lelket is, és az állati léleknek a képességeit is. Bizonyos keretek között ez érvényes, ez mondható. Tehát bármilyen lényegű képesség, na ez ami egy picit homályos számomra a kérdésben, például milyen lényegű? Tehát, hogy ezt vissza kellene kérdezzek, hogy milyen lényegű képességről van szó. Én azt mondanám, hogy azokat olyan szerű képességeket tud befogadni az ember, amelyek az ember alkatával, az emberi lélek összetettségével, funkcionális rendszerével, de ezek annyira bonyolult dolgok, mint hogyha azt mondanám, hogy az előbb mondtam, hogy a világ, hogy a világ mindenféle működése. A lélek az majdnem ugyanolyan bonyolult, vagy szinte azt mondhatnám, hogy ugyanolyan bonyolult, most egy ilyen furcsa dolgot mondok, mélységében ugyan bonyolult, mint a világ extenziójában, kiterjedtségében. Tehát, hogy mindaz, ami az ember az előbb említett faj fejlődésével és kulturális fejlődésével, de ezt nem szabad elfelejteni. Ez nem azt jelenti csak, hogy mindig a kevésbé alkalmazkodó képes elpusztul, hanem a kultúra is hozzáadja a saját magáét, tehát nem csak biológiai evolúció van, hanem szociális, kulturális evolúció is van, ezek nagyon fontosak. Tehát ha mindezeket a lehetőségeket szem előtt tartjuk, akkor azt mondom, hogy ezeket, amiket ezek lehetővé tesznek, azokat a képességeket be tudja fogadni. Ha netalán volt egy olyan feltételezés is, tehát hogy tételezzük fel, hogy vigyük el ezt a gondolatot esetleg az abszurdumig, tehát nézzük meg, hogy mi a teherbírása, mi a határa ennek a gondolatnak, hogy esetleg egy olyan képességet is képes lenne az ember befogadni, mint a távolba hatás, telepátia. Erről elég sokat szoktak beszélni a lélek, szellem, stb. Kapcsolatban. Tehát abban, hogy valaki valamilyen módon képes hatást gyakorolni. Olyan hatást, aminek konkrétan közte és egy másik ember ideg rendszere között, agya között, elméje között közvetlen kapcsolatot teremtene, akkor azt mondanám, hogy valószínűleg ezt nem képes, mert azok a jelenségek, amiket a telepátia megnevezés alatt megemlítenek, hogy az emberek két távol levő ember mennyire egyformán vagy ugyanarra a dologra tud gondolni, valószínűleg nem ezzel a mechanizmussal, úgymond nem kommunikálnak együtt, hanem az agyuk valamilyen beállítottságánál fogva hasonló módon gondolkodnak, még akkor is, hogyha abban a pillanatban így gondolkodnak. Bár én semmiképpen nem szeretném, hogyha úgy tűnne, hogy én ezt el akarnám dönteni, ezt a kérdést. Ez többek között az egyik olyan kérdés, aminek nem tudjuk még a határát. Tehát, hogyha ilyen értelemben feszegetjük a dolgokat, akkor azt mondom, hogy a kimerítetlen tudás, tehát a kimerítetlen gazdagsága a világnak, illetve a léleknek, mindazt magába foglalja, hogy olyasmire is rájövünk, amiről eddig nem tudtunk. De azt szeretném jelezni, hogy azért egy bizonyos határ van. Tehát nem lehet akármilyen képességnek a befogadására. Vagy mondjuk, ha mondjuk elképzelhető az, hogy a telepátiának valamiféle magyarázatát racionális észszerű az emberi elme működésével kapcsolatos magyarázatát felállítjuk, az viszont minden kétséggel kizár dolog, hogy az ember saját magát teleportálni tudja egyik helyről a másikra. Tehát, hogy nem akármilyen képesség, akárhogy törekednék rá, hogy megtanuljam teleportálni magam, szó, ami szó, szeretném, nem tudnám megtanulni, pedig elég kitartó vagyok abban, amit tanulni szoktam.
István is hozzászólt a műsorhoz. Írja, én nem vagyok nagy templomba járó, de hiszek abban, hogy minden kérdésnek, problémának, gondnak előre megadott válasza van, és esetleg ezt nevezhetjük isteni gondviselésnek, csak nyitott szemmel kell járni, és akkor a szellem és a lélek összhangba kerül.
Érdekes kérdés, és én azt mondom erre, amit a bevezetőben vagy a műsorunk elején mondtam, hogy a vallás és a filozófia egyaránt perspektívák, de más-más gondolkodásmódot feltételeznek. Ez a perspektíva lehetséges. Tehát erre én azt tudom mondani csak, hogy lehetséges. Több akár nem vallásos, hanem filozófiai érvet is tudok emellett felhozni. Először is annyira gazdag a világ, a valóság, hogy akármit feltételeznénk róla, azt relatíve bizonyos fokig be lehet bizonyítani. Tehát nem teljes mértékben bizonyítható, de ha itt úgy látjuk, hogy mindaz, amit felfedezünk, mindaz, amivel kapcsolatba kerülünk, valamiféleképpen előre meghatározott volt, erre azt tudom mondani természetesen. Meghatározott volt az, hogy ezek a feltételek létezzenek, már az előbb elmondott evolúció is azt mondja, hogy múltbeli feltételekből származnak az újabb és újabb feltételek. Azt viszont abban kételkednék, hogy csak is az a változat lehetett volna, ami ténylegesen megvalósult. Azt hiszem, hogy megvalósulhattak volna más változatok is. És természetesen, ha magamat ismerem, ezt akárkire értem, tehát aki magát ismeri és tudja, hogy általában mivel szokott foglalkozni, annak számára és mindannyiunk számára egyáltalán nem véletlen, hogy milyen kérdésekkel kerül kapcsolatba. Már csak mondjuk azt, hogyha valaki egy hivatást választ magának, vagy egy bizonyos életmódot választ magának, az már nagyjából meg fogja határozni, hogy mi minden fogja őt érni. És az hasonló lesz azokkal az emberekkel, akik hasonló életmódot vagy hivatást választottak maguknak. Természetesen választani csak a létező lehetőségekből lehet, tehát előre volt adva nekünk ez a lehetőség. A választás révén előrelátható következményekkel kell számoljunk, vagy bizonyos határok között előrelátható, bár nagyon fontos a variációknak a száma. Ezt is mondanám, hogy nem tudnám lezongorázni, hogy mondjuk, előre, hogy mi fog bekövetkezni. Viszont mindezek észszerűen is alátámasztják azt, amit István azt mondja, hogy ezt valószínűleg Istennek kellene tulajdonítani. Még azt is mondhatnám, és ezzel nem akarom kisajátítani az Isten gondolatot mondjuk a filozófia számára, hogy Isten gondolata bizonyos szintig, bizonyos összefüggésben észszerű gondolat.
Imre, ilyen kérdések maradtak meg, melyekre ma már nem tudunk válaszolni, megpróbálom összefoglalni. Lélek és szellem, vajon tényleg létezik ez a kettősség bennünk? És ha létezik, akkor ennek mi a feladata? És milyen tulajdonságai vannak a léleknek és a szellemnek? Továbbá, a lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében, és még sorolhatnám a következőkkel, hogy mitől működik az emberi test, mitől működik az univerzum. És még egyet elmondok, elolvasok, mennyire igaz az, hogy a lélek tanítja a szellemet, és a szellem tanítja a lelket. A hallgatók megértését kérjük, de ígérjük, hogy ezt a beszélgetést talán egy ilyen címmel, címjavaslattal, hogy a lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében folytatni fogjuk. Gondolom, Imre, hogy elfogadsz még egy meghívást valamikor egy hónap múlva.
Köszönöm szépen, igyekszek alkalmat találni rá.
Docens úr, köszönjük, hogy itt voltál a stúdiónkban.
Köszönöm szépen, remélem, hogy a kérdéseikre adott válaszokban jól értettem a kérdéseket, és a továbbiakban is várom az emberek részéről a kérdéseket, hogyha ilyen dolgok felmerülnek. Nem azért, mert hogy én minden kérdést meg tudok válaszolni, viszont nagyon fontos az, hogy tudjunk arról, hogy ki hogyan gondolkodik, mert ezek a gondolatok árnyaltabbá és a valósághoz jobban találóvá teszik mindannyiunk gondolkodását. Ezekből a kérdésekből én is sokat tanulok, és azt hiszem, hogy az a legfontosabb, és magának a rádiónak, a médiának is ez a szerepe, hogy közöttünk ezáltal az interakció által valamiféle lelki közösség, szellemi közösség épüljön ki.
Hölgyeim és uraim, köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ma esti meghívottunk dr. Ungvári Zrínyi Imre filozófus egyetemi tanár nevében is. Következzen a Lélektükör ma esti gondolata Szepes Mária. Az ember lelke a csillagokban született, és a kozmikus körpálya befutása után oda tér vissza.
Nagyszerű gondolat, azt hiszem, hogy mindenképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy a világ, az univerzum csodái közé tartozik az emberi lélek, és tulajdonképpen az univerzumban, mind végig az univerzumban találkozik, tartózkodik, hogy valamilyen csillagról jöttünk volna, vagy nem, ez egy nyílt kérdés, ebben nem tudnék véleményt mondani, de hogy mind végig az univerzum kivételes jelensége marad a lélek, ezt én is így gondolom.
Elég, ha kis hercegre gondolunk.
A kis herceg értelmében is.
Köszönjük a hozzászólásod, tisztelt hallgatók, most búcsúzom az elmúlt órában dr. Ungvári Zrínyi Imrét és a Lélektükör szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A Lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.